Jó estét kívánunk!
Ez a híradó Szőlősi Györgyivel
és Szeveni Istvánnal.
Kezdjük!
A további rezsicsökkentést vizsgálják, éjszakáig tárgyal a menetrendről a Fidesz frakció.
400 milliárd a tét szakértői szervezettel akadályozná meg az építőiparban a lánctartozásokat a kormány.
Itt az influenza járvány, egy hét alatt több mint 16 ezeren fordultak a betegség tüneteivel orvoshoz.
2,5 millióan néztek bele a dalba, az interneten 200 ezeren kattintottak a versennyel kapcsolatos videókra.
A további rezsicsökkentéssel és az előzetes választói feliratkozás ügyével folytatódott a Fidesz-KDNP frakció gyulai kihelyezett ülése.
A legnagyobb kormánypárt elnöksége ahhoz kérte a képviselőcsoport támogatását, hogy akár már tavasszal 10%-kal csökkenjen a víz, a csatorna és a szemétszállítás díja, valamint kezdeményezik, vizsgálják meg, hogy a következő fűtési szezonra tovább lehet-e mérsékelni az áram, a gáz és a távhőárát is.
Gyulán van tudósítónk Szimicskú László. Szia Laci, hogyan döntöttek a képviselők a 2014 utáni választói regisztrációról, illetve mi volt a legnagyobb vita ugye a rezsicsökkentés ügyében?
Sem 2014-ben, sem pedig azután nem lesz választói feliratkozás. Ez már biztos, ez eldőlt. Gyulán, jó estét kívánok, szervusztok! A mai nap egyik legfontosabb témája volt a rezsicsökkentés. Megyejogú városok fideszes polgármesterei azt mondták, hogy az önkormányzati közmű cégeik közül nem biztos, hogy mindegyik képes lesz majd a rezsicsökkentés költségeit kitermelni, ezért kompenzációt kérnek. Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke, aki egyben Debrecen város polgármestere is, erről ezt mondta a híradó.
A rezsicsökkentés az a szolgáltatók számára egy feladatot jelent, ki kell gazdálkodni ennek a költségét, és azt vetették fel többen, hogy vannak olyan szolgáltatók, akik ezt nem tudják kigazdálkodni, és hogy azokkal mi lesz, és erről van egy vita, hogyan tudjuk ezt a kérdést kezelni.
Kósa Lajos egyébként azt mondta, hogy vita csak arról van, hogy hogyan történjen a rezsicsökkentés, magáról a rezsicsökkentés tényéről nincs vita. Ma este nagyjából 11 óra magasságában dönthet egyébként a Fidesz-KDNP közös képviselőcsoportja arról, hogy mikortól, milyen ütemben, mely területeken és hogyan érvényesülhet a rezsicsökkentés. Természetesen itt a közmédia csatornáin majd erről is beszámolunk.
Például az estében is. Laci, köszönjük!
Egy 4 gyermekes gyulai pedagógus családnál tett látogatást Orbán Viktor. A miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videó szerint a kormányfő a rezsidíj csökkentésről beszélgetett a vendéglátókkal, akik elmondták, hogy a szolgáltatóktól kapott számla számukra nem követhető. Orbán Viktor azt mondta, az ő egyetemi végzettsége sem elegendő ahhoz, hogy megértse a saját rezsiszámláját. Az új számlák sokkal közérthetőbbek lesznek. A hétfői magyar közlönyben pontosan meghatározták, hogy milyen adatokat kell feltüntetni rajtuk, az egyszerűsítést a szolgáltatók is üdvözlik.
A szocialisták hozzáállása semmit sem változott a külhoni magyarokhoz 2004 óta, a békemenet szervezői szerint. Ezt arra reagálva mondták, hogy Szanyi Tibor, az MSZP elnökségi tagja, ahogy fogalmazott, a szeretet jegyében Gyulán románul is köszönteni akarta a kormány mellett kiálló demonstrálókat. A politikus szavai miatt a békemenet nagyváradi résztvevői is tiltakoznak.
Én nagy szeretettel láttam, hogy egyébként a határon túlról is szép számmal érkeztek, úgyhogy majd fogom őket köszönteni az anyanyelvükön.
Az Indexnek mondta ezt Szanyi Tibor Gyulán. A riporter ezután megkérdezte, hogy milyen az anyanyelvük.
Hát elég sok román szót lehetett hallani.
Az MSZP-s politikus végül mégsem beszélt románul az ellenzéki tüntetésen. Azt mondta, azért, mert olyan távol voltak a békemenet résztvevői, hogy úgysem hallották volna. A híradónak viszont megismételte, hogy tervezett román köszöntést.
Nagyon sokan jöttek át a szomszédos országból, ami én úgy gondolom, hogy mindenképpen figyelemre méltó, és illik őket köszönteni a szeretet jegyében.
Szeretnék mindazoktól bocsánatot kérni, akiket ezzel megsértett.
Így kért bocsánatot Mesterházi Attila január közepén Kolozsváron a határon túli magyaroktól azért, hogy a 2004-es népszavazáson, ahogy az MSZP elnöke fogalmazott, egy rosszul feltett kérdésre rossz választ adtak. 2004-ben a szocialisták a kettős állampolgárság ellen kampányoltak. A bocsánatkérésről Szanyi Tibor a párt elnökségi tagja is beszélt a Lényeg című műsorban. Azt mondta, főleg a népszavazási kampányban hangzottak el sértő, méltatlan szavak.
A magunk részéről, ha és amennyiben ilyen bárkit is megbántottunk volna, ezért szólt az elnézéskérés.
A békemenet szervezője azt mondja, kibújt a szög a zsákból, a bocsánatkérés csak álca volt.
Sanyi ugyanazt fújja, mint a múltban történt, mint amikor eltaszították a nemzettestvéreinket ugye 2004. december 5-én, és hát a világos képlet pedig úgy fogalmazható meg, hogy Mesterházy Attila bocsánat kérése pontosan ennyit ért, hogy nem változik semmi.
Nagyváradról és Nagyszalontáról is több magyar utazott Gyulára. Szerintük felháborítóak Sanyi Tibor szavai. Felajánlották a politikusnak, vendégül látják a Parciumban, hogy megismerhesse az ottani magyar családok történetét.
Mindannyian magyarok vagyunk, felmenőink több száz ezer éve ezen a földön élnek, és mindannyian magyarok voltak.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt közleményében azt írta, a szocialisták Gyulán lerománozták és megsértették Ady Endre és Arany János városainak magyarjait.
Józsa István az MSZP frakcióvezető helyettese humorosnak szánt, de szerencsétlen beszólásnak tartja a Sanyi Tibor mondatait. A politikus szerint pártársa arra is utalhatott, hogy Békés megyében sokan tartoznak a román kisebbséghez. De Józsa István hozzátette, az MSZP komolyan gondolja nemzetpolitikájának megújítását. A Fidesz frakció közleményben reagált. Azt írták, a nyelvbotlásra már alig ha foghatja Sanyi Tibor, hogy a szocialisták között még mindig gyűlölettel és megvetéssel beszélnek a határon túli magyarokról. Hangsúlyozták, hogy Magyarország nem kér többet a szocialisták veszélyes nemzetpolitikájából.
Kétnapos kihelyezett évadnyitó ülést tart az MSZP parlamenti képviselő csoportja mától Baranya megyében. Török Zsolt, a párt szóvivője az MTI-nek azt mondta, a frakcióülés nem egy városban lesz, a szocialista képviselők több településen tartanak fórumot. A párt folytatja a felkészülést az országgyűlés tavaszi ülésszakára, ahol elsősorban az emberek életminőségének javulását és a munkahelyteremtést szolgáló témákra koncentrálnak majd.
Kétnapos kihelyezett ülést tart mától a Jobbik parlamenti frakciója a Heves megyei Demjénben. Vala Gábor pártelnök helyzetértékelő előadásával kezdődött az ülés, ahol ismertette az országgyűlés tavaszi ülésszakára vonatkozó elképzeléseit is. A politikus szerint három témára kell plusz energiát fordítania a Jobbiknak, a párt gazdasági tervének kibontására, az egészségügy helyzetére és a közbiztonságra.
Az LMP arra kéri a pártból kilépett a Párbeszéd Magyarországért pártot létrehozó képviselőket. Nyilatkozzanak arról, hogy visszaadják-e a mandátumukat, vagy függetlenként folytatják munkájukat. Heltai László választmányi szóvivő azt mondta, az LMP nem tartja járhatónak azt az utat, hogy frakciószövetséget hozzanak létre. A Párbeszéd Magyarországért nevében Szabó Tímea mindenre a részletek ismertetése nélkül úgy reagált, az LMP-től eddig csak elvtelen és morálisan elfogadhatatlan ajánlatokat kaptak. Az együttműködésre pedig továbbra is nyitottak.
Meglepőnek és korainak tartja a Híradó által megkérdezett elemző, hogy nyilvános vitára hívta ki Bajnai Gordon Orbán Viktort. A volt szocialista miniszterelnök azt írta, azért vitázna élő műsorban, hogy szembesíthesse a valósággal a kormányfőt. Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke azt mondta, az Együtt 2014 felvetése a baloldali hatalmi küzdelem része. A Fidesz szerint Bajnai Gordonnak a magyar emberekkel van vitája, mert olyan intézkedéseket tervez, amiből az emberek nem kérnek.
Ilyen politikai hirdetéseket lehet látni több helyütt az országban és néhány újságban a civil összefogás alapítvány megrendelésére. A hirdetések a Bajnai és Gyurcsány kormányok népszerűtlen intézkedéseire emlékeztetnek. Az Együtt 2014 választói mozgalom emiatt közleményt adott ki, amelyben cáfolják a plakátokon olvasható állításokat és azt írják, nincs Gyurcsány-Bajnai szövetség. Bajnai Gordon pedig nyilvános vitára hívja Orbán Viktort, mert ahogy fogalmaznak, szembesíteni szeretnék a valósággal a miniszterelnököt. A Híradó által megkérdezett elemző szerint meglepő és egyben korai az Együtt 2014 kezdeményezése, így nem lát esélyt arra, hogy most nyilvános vita lesz.
Föl kell vetni azt a kérdést, hogy kivel kéne vitázni, hiszen egyelőre nem látszik, hogy ki a baloldalnak a miniszterelnök jelöltje, egy miniszterelnök jelölt lesz-e. Egy év múlva szerintem ebben a kérdésben már pontosabban és biztosabbat fogunk tudni.
A Fidesz alelnöke szerint a felvetés a baloldali hatalmi küzdelem szükséges velejárója. Kósa Lajos azt mondta, mindez addig tart, amíg nem dől el, hogy ki lesz a baloldal vezetője. Az első vita után pedig sorra jelentkezne a többi ellenzéki politikus is.
Majd utána Juhász úr elhatárolódik a Bajnai vitától, aztán majd a Karácsony úr árnyalja, aztán majd a Mesterházy még mond valamit, tehát ebből nem lett kiigazolni. Utána még a szolidaritás mozgalom még felveti a nem tudom micsodát, ez olyan katyvaszos.
A Fidesz közleménye szerint Bajnai Gordonnak nem Magyarország miniszterelnökével, hanem a magyar emberekkel van vitája, mert olyan intézkedéseket tervez, amiből az emberek nem kérnek.
Jogában áll használni a szimbólumait a romániai magyarságnak, ezért Magyarország támogatja a székelyzászló használatát. Ezt közölte a külügyminisztérium, miután Viktor Ponta a román kormányfő visszautasította és szemtelenségnek nevezte a magyar külügyi államtitkár tegnapi nyilatkozatát. Németh Zsolt a Kovászna megyében kihelyezett székelyzászlók elüldözése miatt azt mondta, Székelyföldön zászlóháború dúl.
Tapssal üdvözölték a székelyzászlók kitűzését Budafoktétényben tegnap. Több másik magyar településhez hasonlóan itt is így vállalt szolidaritást az önkormányzat a székelyföldi falvakkal és városokkal. Romániában ugyanis pénzbírság fenyegeti azokat az önkormányzatokat, amelyek kitűzik a székelyzászlót. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, Székelyföldön zászlóháború dúl, amely ellentétes az elmúlt években kibontakozott magyar-román együttműködéssel.
A magyar kormány határozottan elvárja a román kormánytól, hogy szüntesse be ezt a szimbolikus agressziót az erdélyi magyar közösség ellen.
Az államtitkár nyilatkozata miatt Viktor Ponta, a román miniszterelnök, a székelyzászlók ügyével kezdte a bukaresti kormányülést. Szerinte a kormányát senki nem oktathatja ki. Tartózkodnék a nem diplomatikus kifejezésektől, de normális esetben ezeket szemtelenségeknek nevezném. Nem tűrünk semmilyen leckét senkitől arról, hogyan alkalmazzuk a törvényeket Romániában. Nem mondhatják meg, hogy milyen zászlót tegyünk ki, és hogyan tegyük ki, mondta Viktor Ponta. A bukaresti magyar nagykövetet bekérették a bukaresti külügyminisztériumba. Füzes Oszkár szerint természetes, hogy Magyarországon szolidárisak az erdélyekkel.
A nemzeti jelképek és a nemzeti azonosság megvallása az egy alapvető szabadságjog, ehhez mi ragaszkodunk. Mi nem gondoljuk, hogy ebből diplomáciai botránynak kellene keletkezni.
Németh Zsolt külügyi államtitkár azt mondta, a helyzet megoldásának kulcsa a román fél kezében van. Magyarország támogatja a székelyzászló használatát, ugyanis a romániai magyar kisebbségnek jogában áll használni a szimbólumait. Az államtitkár szerint Viktor Ponta valamit félreért.
Európában, amit a törvény nem tilt, azt lehet. Romániában nem tiltja semmilyen törvény a székelyzászlónak használatát. Azt gondolom, hogy ilyen értelemben az európai normákat, a jogállami normákat, attól függetlenül, hogy a román miniszterelnök mit tűr és mit nem, biztosítani kell.
Kelemen Hunor, az RMDS elnöke azt mondta, a székelyzászló kitűzése nem sérti sem a román állam, sem a román lakosság érdekeit.
Szakértői szervezettel akadályozná meg az építőiparban a lánctartozásokat a kormány. A nemzetgazdasági miniszter törvényjavaslata alapján létrejönne a teljesítés igazolási szakértői szerv. Ez azt vizsgálná, hogy a vállalt munkát milyen minőségben végezték el, és ezért mennyi pénz jár az alvállalkozóknak.
Ennek a családi házakat építő kisvállalkozásnak a tulajdonosa is beszállt a munkába. A lánctartozások miatt az elmúlt években ugyanis nagyon sok dolgozójától meg kellett válnia.
Immáron 9 éve van egy 20 millió forintos kintlévőségünk, melyet ha ennek egy töredékét is megkapnánk, már boldogak lennénk, mert ebbe a válságos, ínséges időbe segítség lenne a további életben maradásunkhoz.
A legfrissebb felmérések szerint a lánctartozások nagysága csak az építőiparban már meghaladta a 400 milliárd forintot. Nagyjából ennyi pénzből gazdálkodhat idén a főváros. Az ágazatban ma alig van olyan vállalkozás, amelyik ne tartozna valakinek, vagy neki ne tartoznának.
A lánctartozások kialakulásának alapvetően három oka van. Az egyik, hogy a beruházónak eleve nincs pénze, ezért nem tudja kifizetni a fővállalkozóját. A másik, hogy a fővállalkozó irreálisan alacsony áron vállalja el a munkát, ezért marad a kupon az alvállalkozó. A harmadik pedig, hogy az alvállalkozók sorában mindig akad legalább egy, aki nem tud vagy nem akar fizetni a mögötte sorban állónak. Ezért maradnak félbe beruházások, és jönnek létre olyan torzók, mint amilyen mögöttem látható.
Tavaly a lánctartozások miatt több mint 5000 cég ment tönkre, és emiatt több százon váltak munkanélkülivé. A nemzetgazdasági miniszter által most benyújtott törvényjavaslat ennek vetne most gátat. Létrehoznák az úgynevezett teljesítés igazolási szakértői szervet, amely megvizsgálná például, hogy a beruházások határidőig milyen minőségben készültek el. Ezután meghatározná, hogy a megrendelőnek mennyit kell fizetnie az alvállalkozóknak.
Az új törvény a legnagyobb problémánkat tudja orvosolni, miszerint a valós teljesítést, ha nem fogadja el a megrendelő, akkor a teljesítés igazoló szakértői szervezet megállapítja kérésre, hogy mennyi is ez a teljesítés, és ennek alapján a számla benyújtható.
Kolyi László hozzátette, ha továbbra is vita van a felek között, és mégsem akar a megrendelő fizetni, akkor az új törvény értelmében bírósághoz lehet fordulni, amely az új teljesítést igazoló szakértői szerv véleménye alapján dönthet.
2017-ig megduplázná a magyar sertés állományt a vidékfejlesztési tárca. Erre programot indítanak, amihez több mint 2 milliárd forintot biztosít az állam. A jószágokat elsősorban keleti exportra szánják. Az elmúlt 30 év alatt ugyanis negyedére csökkent a hazai állomány.
22 ezer sertést adtak el tavaly erről a hajdúböszörményi telepről, de évről évre kevesebbet vesznek tőlük, ezért nem tud nyereségesen működni a cég. Csak tavaly több mint 150 milliós volt a veszteségük.
Várjuk azt, hogy a kormányzat célja, tehát az, hogy a 3 millió sertésről Magyarországon egy 6 millióra emelkedik, és ebben intézkedések fognak történni, ebben nekünk is szerepünk, ezáltal várhatóan nyereségünk lesz.
Az utóbbi 30 évben drasztikusan csökkent a hazai sertésállomány. A 80-as években még 13 milliót tartottak, ami a rendszerváltáskor 10 millióra csökkent. A 90-es években aztán felére esett a számuk, 2000-ben már az 5 milliót sem érte el, tavaly pedig 3 millió alá csökkent a sertések száma. 2017-re azonban meg szeretnék duplázni a sertésállományt, ezt mondta Fazekas Sándor Gyulán, ahol a héten állami segítséggel újraindult a termelés a húsüzemben.
Miniszteri megbízottat neveztem ki azért, hogy az ágazati érdekeket összehangolja, segítse a sertésprogram végrehajtását, hiszen a célunk az, hogy Magyarországon 5 év alatt megduplázódjon a sertésállomány.
Minőség, a profit képesség.
A vágóállat és hús terméktanács elnöke szerint is főleg az elvesztett egykori szovjet piacokat kell visszaszerezni.
Jelentős piacokat foglaltunk el az orosz piacon, és úgy tűnik, hogy Dél-Koreában, illetőleg Japánban is meg fogjuk tudni tartani a piacainkat, de ez nem elég.
A miniszterelnök moszkvai tárgyalásától a vidékfejlesztési tárca azt várja, hogy jelentősen megugrik az orosz felvásárlás, és azt remélik, a jövőben több magyar kolbászt és sertésszalámit vásárolnak majd Kínából és a Távol-Keletről is.
Itt az influenza járványa. Múlt héten 20%-kal nőtt a betegek száma, több mint 16 ezeren fordultak orvoshoz. A legtöbb beteg Győr-Moson, Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és a fővárosban van. A Székesfehérvári kórházban péntektől látogatási tilalmat rendeltek el.
Fertőtlenítő szerrel mosnak kezet a gyerekek ebben a pécsi óvodában. A vécéket pedig óránként hipóval mossák ki a takarítónők. Az elmúlt napokban tömegesen betegedtek meg a gyerekek, egyharmaduk most is hiányzik.
Az óvónők jelezték felém, hogy izomfájdalmakkal, lázzal, fejfájással panaszkodtak a gyerekeink.
A tiszti főorvosi hivatal adatai szerint már országos járvány van. A legtöbb megbetegedés Győr-Moson, Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből és a fővárosból jelentették.
Az elmúlt naptári hétben a járvány küszöböt meghaladó mennyiségű influenza-szerű beteg fordult orvoshoz. A járvány küszöb az ugye 15 ezer beteg, 16.700 beteg fordult orvoshoz.
A vállalatok is egyre komolyabban veszik az influenza szezont. Nem ritka, hogy úgynevezett epidémia tervet, vagyis járvány esetén életbe lépő programot készítenek. Ezzel garantálva partnereik felé a folyamatos termelést.
Hogyha ténylegesen az adott munkavállalói állományt megfertőzi egy ilyen jellegű járvány, akkor is el tudják látni azt a szolgáltatást, amire vállalkoztak.
Ez az adótanácsadó cég például már harmadik éve béren kívüli juttatásként biztosítja alkalmazottainak a védőoltást. Így biztosítják, hogy ne maradjanak ki a munkából túl sokan egyszerre. A cégek 2010 óta adómentesen adhatják a védőoltást dolgozóiknak. Egész Nyugat-Európában és több Magyarországgal szomszédos országban is tombol már az influenza. Ausztriában, Horvátországban és Szlovéniában a legsúlyosabb a helyzet.
Volt APEC dolgozók és több tucat magánszemély pere kezdődött meg Balassagyarmaton. 66 embert vádolnak bűnszervezetben elkövetett hivatali vesztegetéssel és befolyással, üzérkedéssel. Több mint 150 millió forint kárt okoztak az államnak.
Végezetesi, végezetesi eljárás során legyen a segítségére abban.
Több órán keresztül ismertette az ügyész a 110 oldalas vádiratot. E szerint az egykori adóhivatali dolgozók az adósoknak kedvezve befolyásoltak ügyeket, elsősorban végrehajtási és fizetéskönnyítési eljárásokat.
Ezen hivatalos személyek kizárólag jogtalan anyagi előnyért, tehát készpénzért vagy értékkedbíró ajándékért hajlandóak a kötelességüket megszegve a munkájuk során a kérésnek megfelelően eljárni.
A vád szerint esetenként 200-300 ezer forintot kértek egy-egy ügy elintézéséért. A perben 10 magánszemély és 35 cég érintett. Összesen 150 millió forint kárt okozhattak az államnak. 2011 őszén tartottak házkutatást a vesztegetéssel vádolt adóhatósági dolgozóknál. A gyanú szerint a bűnszervezet élén egy volt adóhatósági dolgozó állt, akiről sokan tudták Székesfehérváron, hogy rajta keresztül el lehet intézni adóigazgatási eljárásokat. A vádlott tagadja bűnösségét.
Védencem tagadja terhérrel ott bűncselekmények elkövetését. Abszurdnak tartjuk azt, hogy külsős személyként ő irányította volna lényegében a megyei adóhatóság működését.
A tárgyalás egy hét múlva a vádlottak meghallgatásával folytatódik. A törvényszék az ügyben legkorábban jövő tavasszal hirdetheti ki az elsőfokú ítéletet. A híradót Balogh Katalin tudósította Balassa Gyarmatról.
Megtámadtak és kiraboltak egy taxist tegnap este Budapesten az Ösvezér terei hév megálló közelében. Egy 25-30 év körüli férfi szállt be az autóba és követelte a taxistól az értékeit. Miután ezt a sofőr megtagadta, a férfi egy késsel megszúrta, majd a készpénzzel elmenekült.
Itt az Ösvezértéri hév megállónál parkolt a taxis kedden este, amikor egy férfi beszállt a kocsijába és a bevételt követelte. Ezt a taxis megtagadta, majd dulakodni kezdtek. A férfi kést rántott és combon szúrta a sofőrt, majd elvitte a nála lévő 17 ezer forintot. A megkéselt taxis először a központnak szólt be, hogy megtámadták és erősen vérzik. A taxitársaság diszpécsere a 112-es segélyhívón kért segítséget, de ezt a választ kapta.
Segélyhívója, segítségében segíthetek?
Tisztelem, a Tax 2000-től Oszkár vagyok. Tudna, hogy mi küldene a kollégának egy mentőt a Kerepes útra, az Ösvezér térre? Hát,
igen, tudná hívni a mentőket.
Nem tud átkapcsolni?
Hát nem tudom, de nekem is ugyanannyi idő, mert nekem sem veszik fel előbb.
Cikura László a megkéselt taxis kollégája. Éppen a közelben volt, amikor a diszpécser központból szóltak neki, hogy baj van.
Amikor megérkeztem a helyszínre, elővettem a csomagtartóba ezt a vontatókötelet, és ezt hurkoltam át a kollégának a combján, és ezzel szorítottam el a sebet.
A taxis cég szerint csak jóval később érkeztek meg a mentők.
Azt gondolom, hogy nem túl szerencsés a 112-es hívószámon az úriembernek a reagálása, és talán a mentőszolgálatnak sem a 20-24 perces címre érkezése. De ez csak a magánvéleményem.
Az országos mentőszolgálatnál cáfolják, hogy későn érkeztek a megkéselt taxishoz.
A segélyhívás fogadása után a mentésirányítónk azonnal riasztotta a Markó utcából a rohamkocsit, ők pedig késedelem nélkül indultak a helyszínre, és a lehető legrövidebb úton, a lehető leggyorsabban haladtak, így körülbelül 8-10 perc alatt már a betegellátást meg is kezdhették.
A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőt, akiről annyit lehet tudni, hogy 25 és 30 év közötti, körülbelül 185-190 cm magas, vékony testalkatú. A támadáskor sötét kapucnit és kesztyűt viselt.
Autós, majd gyalogos üldözés után fogtak el a rendőrök Dunaharasztiban egy férfit, 4 autót is ellopott, és mindegyiket összetörte. Alsónémediben egy közúti ellenőrzésen igazoltatni akarták, de ő továbbhajtott, Dunaharasztiban sikerült megállítani. Kiugrott a még guruló autóból, és elmenekült, a jármű pedig a rendőrautónak ütközött. Néhány száz méter után a rendőrök utolérték, és elfogták a férfit. A járműlopások mellett közúti veszélyeztetés és hivatalos személy elleni erőszak miatt is eljárás indulhat ellen.
Halálra gázolt a vonat egy 23 éves egyetemistát ma hajnalban Sopronban. A fiú egy társával együtt a vasúti hídon akarta lerövidíteni az utat, a vonatot későn vették észre. A vasúttársaság szerint ezt a szakaszt rendszeresen használják a gyalogosok, hiába szabálytalan, ellenőrizni, büntetni nem tudják.
Ezen a vasúti hídon ütötte el a vonat a 23 éves soproni egyetemistát, aki társával együtt a sínek között gyalogolt. Későn vették észre, hogy jön a szerelvény, csak az egyikük tudott időben elugrani. Az egyetemista életét már nem tudták megmenteni. A túlélő az egyik barátjához sietett a baleset után.
Nálunk volt reggel, hozzánk jött be, hát beszélni nem nagyon tud.
sokkot kapott. Ennyi.
A híthoz kitaposott ösvény vezet, sok gyalogos használja. A GYESEF szakértője szerint ez nagyon veszélyes.
A hídon nagyon félreállási lehetőség nincsen. Hogyha valaki megijed, akkor vagy hozzásimul a korlátról, vagy leugrik, vagy ami itt történt, megpróbál a vonat előtt még átérni.
Ezt a szakaszt szigorú előírások szerint csak a vasúttársaság dolgozói használhatják, a gyalogosok elől viszont nem tudják elzárni.
Semmiféle lehetőségünk nincsen a közlekedést letiltani. Ehhez még hozzájárult az is, hogy 2012-ben a szabálysértési törvényből kikerültek a vasúti szabálysértések, tehát nincs visszatartó erő.
Hasonló baleset Sopronban utoljára 2007-ben történt. Ennek állít emléket ez a kereszt 150 méterre a mostani helyszíntől. Akkor egy 21 éves egyetemistát ütött el a vonat.
8-as erősségű földrengés, majd cunami pusztított a Csendes-óceáni Salamon-szigeteken, legalább 5-en meghaltak. A közép-európai idő szerint kora hajnalban történt rengés után több szigetországra cunami riadót rendeltek el, aztán ezt 2 óra múlva lefújták. A legmagasabb hullámok a Santa Cruz-szigeten voltak.
Rohamrendőrök vetettek véget a tengerészek csaknem egyhetes sztrájkjának a görögországi Pireus kikötőjében. A tüntetők a tervezett elbocsátások és a megszorítások ellen tiltakoztak, emiatt egy hétig egyáltalán nem jártak a hajók.
Nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni, skandálta több ezer tengerész és kikötői dolgozó az Atén melletti Pireusban, Görögország legnagyobb kikötőjében. Csak nem egy hete tartó sztrájkjuk teljesen megbénította a vízi összeköttetést a főváros és a görög szigetek között. A dolgozók azért is tiltakoztak, mert állításuk szerint több mint fél évnyi bérükkel tartoznak nekik. Megdolgoztunk a pénzünkért, ezért jogosan jár nekünk. El kell tartanunk valamiből a gyerekeinket, mondta egyikük. A görög kormány végül a rohamrendőrség bevetésével vetett véget a sztrájknak, és őrizetbevétellel fenyegette meg azokat, akik nem veszik fel a munkát. Nem ez az első alkalom, hogy Atén ilyen döntést hoz. Pár hete a metró dolgozók 9 napos sztrájkja bénította meg teljesen a görög főváros közlekedését. Juttatásaik megvonása és a bérek csökkentése miatt tiltakoztak. Akkor a kormány egy törvénytervezetet is benyújtott, amelynek értelmében a munkások rendbontás, természeti katasztrófa vagy közegészségügyi veszély esetén akár erővel is mozgósíthatóak lennének. Görögországban egymást érik a tiltakozó megmozdulások az aténi kormány megszorító intézkedései miatt, amelyekre azért kényszerül a kabinet, hogy teljesíteni tudja a nemzetközi hitelek feltételeit.
Sikeresen debütált az MTV a Dal című műsora az M1-en és a Dunavör csatornán. A válogató műsorba csaknem 2,5 millióan néztek bele, az interneten pedig 200 000-en kattintottak a versennyel kapcsolatos videókra.
Agárdi Szilvia és Pál Dénes előadása hatalmas sikert aratott a stúdióban, és valószínűleg a képernyők előtt is. Szombaton a Dal című műsorba több mint 2,5 millióan néztek bele. Sokan a TV közvetítés után is követték a show-t.
Egy 20 percig még online megyünk a dal2013.hu oldalon.
Az interneten ugyanis folytatódott a műsor. Az énekesek itt a lihegőben meséltek élményeikről, vagy mondták el a véleményüket.
Az adás után ugye van a 20 perc, ami kis exkluzív közvetítésünk, ahol például a zsűri kibeszélheti a versenyzővel az esetleges konfliktusát, maguk az exkluzív vendégek beszélnek arról, hogy mi volt az adásban.
A műsorral azonban hétközben is sokat foglalkoznak a netezők. Az adás óta csaknem 200 000-en kattintottak a versenyzőkkel kapcsolatos videókra, vagy hallgatták meg újra a dalokat. Sokan érdeklődtek a határon túlról is. Az MTV a vezérigazgató helyettese azt mondta, az első adás jól sikerült, és bíznak benne, hogy a dalválasztó show a következő hetekben is sikeres lesz.
Várakozáson felüli sikereket aratott a dal, ezt a nézettségi adatok is igazolják. És az, hogy ez egy saját formátum, tehát mi nem egy angol száz show-t másolunk, vagy vettünk meg egy ilyen patentet valami külföldi cégtől, hanem ezt mi az MTV-a fejlesztettük ki, sok szeretettel, szakértelemmel, és büszkék vagyunk rá, mert a mi gyerekünk.
A következő elődöntő szombaton lesz. Ezt az adást már mobil alkalmazásokon keresztül is lehet majd követni. A zsűri és a nézők ismét 3-3 versenyzőt juttathatnak tovább a középdöntőbe.
Most jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés.
Aztán jön a bosszú, majd a Kennedy család az estével 9 óra 50 perckor várja neked, György.
És a késő esti híradóval is én várom majd önöket 12:30-kor.
Nem is olyan késő. Minden jót kívánok, viszontlátásra.
Viszontlátásra.